Nagyon jó kérdés. Neked volt még egy, igen.
Hát több is van. Mi van azokkal, akik nem szállnak le a csónakba? Illetve ugye szabad akarat, ez a márkocsalat.
Igen.
Összekombinálom a másik dolog. Nekem nincs gyerekem, de hogyha lenne, és tudom, hogy ha nem most holat, akkor kihúlik neki, meg mit tudom, hogy bajai lesznek.
Igen.
Lehet, hogy nem mondom, tehát megpróbálom neki elmagyarázni, hogy ezt kéne csinálni, mert akkor
igen.
Ez lesz.
Igen.
De hogyha látom, hogy hülye, akkor fogat mosatok vele.
Igen, akkor rákényszeríted, igen. Szabad akarat. Oké. Én azt gondolom, hogy Isten mindent, tehát Isten tisztelettudóbb, mint mi. Tehát Isten mindent elkövet azon a határon belül, amit a szabad akarat, mint alapszabály meghatároz. Tehát nem fog a lóval futólépést tenni, de amit sakkban meg lehet csinálni, azt mindent megcsinál. Úgyhogy, ha kell, ránk szakítja az ajtót, ha kell, üvölt velünk, tudod? Az életünk hozhat olyan durva változásokat, amik csapásokat, tudod? Betegség, tragédia, szegénység, vagy gazdagság, bármi, ami megtöri az embert, amitől azt mondja, hogy oké, figyelek, mit mondtál az előbb? És sokan nem is térnek meg, csak a bajban. Amikor már, tudod, Isten már föltűrte az ingúját, és azt mondja, ide figyelj, még egyszer most beszélünk a fogkeféről, de nem fogja átlépni azt a határt, hogy a kezedbe teszi a fogkefét, és ő elkezdi dörzsölni. Sose fogja megcsinálni. Ami a szabad akarat mellett megtehető, megteszi, és amikor lesz az utolsó ítélet, akkor mindenkinek meg fogja mutatni, hogy hol volt az a legalább 3 pont, 2-3 pont, ahol ő teljes felelősségének a tudatában nemet mondott. Tisztán és világosan láttam, értettem, hallottam, és nemet mondtam. Láttam, értettem, hallottam, és nemet mondtam. Láttam, értettem, hallottam, és megint nemet mondtam. Most mi van, ha valaki ezredik alkalommal igent mondana? Akkor Isten elmegy az ezredikig. De mivel ő tudja a jövőt 3 után, hogyha tudja, hogy sosem mondana igent, akkor egyszerűen feladja az illetőt. Ami azt jelenti, hogy az illető végleg rátette a pecsétet magára, csak Isten nem nyaggatja tovább, mert úgyis tudja, hogy nemet fog mondani. Mi lesz velük? A választás, amit az ember tesz, amikor nemet mond a megváltásra, valójában ez. Nincs rád szükségem, Isten. Köszönöm szépen, meg vagyok nélküled is. Úgyhogy Isten egy olyan helyre teszi ezt az embert, ahol ő nincs ott. Ez azért egy problémás hely, bocsánat, mert nincs semmi Isten nélkül. Minden, ami most van, az Istenben áll fenn. Isten tartja fönn a jelenlegi világegyetemet. Minden atom azért van egyben, minden elektron azért kering az atomok körül, mert Isten most akarja. Úgyhogy egy olyan hely, ahol Isten nincs, az egy olyan hely, ahol nincs meg semmi abból, amire nekünk emberként szükségünk van. Nem csak, hogy nincs mit enni, nincs hol szórakozni, hanem még nincs levegő sem, amit lélegezhetnénk. Nincs szépség, amit nézhetnénk. Nincs semmi. Nincs Isten, és vele együtt más sem. Ezt hívjuk pokolnak. A pokol az nem az a hely, ahol a haverokkal kártyázunk, és végre jól érezzük magunkat, hanem az a hely, ahol nincs semmi más, csak az emberi lélek bezárva önmaga börtönébe. Soha el nem múló vágyakkal és szükségekkel, amik soha be nem töltődnek.
Ha nincs semmi, hogy lehet
mégis valami? Oké, a nincs semmi, nincs ott Isten kifejezés azt jelenti, hogy Isten nincs ott személyesen. Ez egy logikai bukfenc, ugye Isten mindenütt jelen való. Úgyhogy jelen van a pokolban is. Jelen van úgy, mint ahogy én jelen vagyok azon a helyen, ami ott van a hátam mögött. Én ide nézek, itt élek, az meg csak ott van. Onnan kivontam mindent, oda többet nem megyünk, az a hely, ahova ti döntöttétek, hogy menni akartok. És a pokolról nagyon nehéz beszélni, nagyon óvatosan beszélek róla. A pokolról a Biblia sokat beszél. Jézus Krisztus 7-szer többet beszélt a pokolról, mint a mennyről. Nem azért, mert ijeszgetni akar minket, hanem csak a valóságossága miatt. A pokol egy szükséges hely a szabad akarat miatt. Ha egy ember valóban szabad, akkor szabad kell, hogy legyen arra is, hogy válasszon. Ha nincs választási alternatíva, akkor a választása csak a szabadsága csak egy elvi szabadság. Ugye miért kellett az édenkertbe a jó és rossz tudásának a fája? Hogy legyen választási lehetőség, hogy a szabadság valódi legyen. Nagyon nagy méltóságra lett az ember teremtve. Isten nagyon magas pozíciót, nagyon nagy kockázatot vállalt. Úgyhogy a pokol az egy rossz hely. És arról is van egy gyerekes elképzelésünk, idézőjelbe téve. Ez a vasvillás, ördögök, nem tudom, ez a... nem, ennél egy nagyon metafizikailag valósabb és szigorúbb hely. Nem szeretek vele így, nem is tudom, se példálozni, se fenyegetőzni, se, de ugyanakkor nem mondhatom azt, hogy hát, mert a Biblia ír róla. Igen, lehet így is mondani, igen. Szükségszerű, gondolj bele, ha te szereted a gyerekedet, akkor gyűlölnöd kell a gyereked gyilkosát. Ha jót akarsz a gyerekednek, rosszat kell akarnod a gyereked gyilkosának. Ha meg akarod védeni a gyerekedet, el kell távolítanod a gyereked gyilkosát. És hogyha szabadok vagyunk, akkor én döntöm el, hogy gyilkos leszek-e vagy sem. És ha végleg úgy döntöttem, hogy az leszek, akkor Istennek egy lehetősége van, el kell távolítani. Igen. Igen.
Az, hogy nekem az mindig egy nagyon nagyon konkrétás, hogy 2000 évvel ezelőtt azt mondjuk, hogy Jézus, mint Isten, megfeszült a bűneinkért.
Igen.
Akkor megint mi értelme annak, hogy jó vagy rossz? Mert az, hogy én most elkövetek egy bűnt,
nagyon jó.
Az 2000 évvel ezelőtt...
Ki lett fizetve?
De hogyan?
Na, nagyon jó. Az első, hogy a helyettesítő halál, ugye, tehát valójában az örökké valóságban történt. Tehát a Biblia úgy írja, hogy Krisztus már meg lett feszítve a világ teremtése előtt. Tehát valójában az örökké valóságban is megtörtént ez a dolog, itt a Földön csak kifejeződött, ugye, térben és időben megnyilvánult. Azaz, a bűnök összessége... Így van. Tehát a bűnök összessége ki lett fizetve. Tehát a múlt, jelen és jövő bűnei ki lettek fizetve a Golgotai kereszten. Úgyhogy ha te ma ölsz, ezért a gyilkosságért Isten nem kérhet téged számon, ha keresztény vagy. Nincs... Így van. Tehát, hogy Isten tér és idő felett csinálta ezt, csak térben és időben kijelentette. De hogy van ez, hogy én gyilkos vagyok, és... A gyilkosságomért Krisztus lett megbüntetve, úgyhogy én a gyilkosságért nem lehetek már megbüntetve. És ez jogos, nincs kétszeres büntetés, ugye? Én tartoztam 1000 forinttal, a feleségem kifizette, és tanulj, jössz hozzám, és megint kéred az 1000-est. Nincs kétszeres fizetség, nincs kétszeres büntetés. Leültem az 5 évemet rablásért, kijövök a börtönből, erre jön a felügyelő, és megint azt mondja, hogy maga a rabló, menjen vissza a börtönbe. De most ültem le az 5 évemet. Nem büntethetsz meg kétszer egy is ugyanazon dolgért. Ez a double penalty, az angol száz jogrendszer ezt tiltja. És ugyanez a helyzet a Bibliában is. Krisztus fizetett, nekem már nem kell. Akkor lehetek gyilkos? Akkor mostantól szabad a kegyelem, Isten váltságműve egy jogosítvány arra, hogy azt tegyek, amit akarjak? Nem, zsidó 12 szerint Isten nevelni fog engem, mint ahogy apa neveli a fiát. Azaz miközben te a fiadat még akkor sem fogod kitagadni, ha gyilkos, eltöröd a kezét, lábát, hogyha megteszi. Azaz nevelni fogod úgy, hogy egyet értsen az igazsággal. És mivel ezt kegyelemben teszed, az igazságot ő meg is fogja szeretni. Tehát az igazság a szereteten alapszik. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. De én nem tudok szeretetben cselekedni. De Isten nem is töri el azonnal a kezemet, lábamat, hogyha valamit rosszul csinálok, hanem azt mondja, hogy figyelj, megbocsájtok, hadd segítsek neked. És én miközben nem tudom megtenni a törvényt, nem is kell, hogy gyűlöljem a törvényt. Mert elég, ha egyetértek vele, és igyekszem megtenni. És Isten azt mondja, hogy rendben van, én segítek neked, belül a szívedben megváltoztatlak úgy, hogy a törvény cselekvése egy természetes következménye legyen az életednek. Azaz, szeret engem annyira, hogy egy ponton elkezdem szeretni magamat, elkezdem szeretni őt, és elkezdem szeretni az embereket. Nem szentimentális emberi szeretettel, hanem ezzel az istenivel. És ha szeretek, akkor automatikusan nem teszek rosszat a fele barátnak. Nem mert a törvény előírja, hanem mert szeretek. De akkor miért van a törvény? Hogy magyarázod el az 5 éves kisgyereknek, hogy szeresd a kisugodat? Szeretem én, ezt is mindig mondom, de ez egy jó példa. Szeretem én, aztán fogja és elveszi a játékát. De hát mondtam, hogy szeresd a kisugodat. De hát én szeretem, de akkor miért vetted el a játékát? Hát mert akarom. jó, akkor látom, hogy ezt nem érti a szeretettel, akkor figyelj, ha szereted a kisúgodat, akkor nem veszed el a játékát, azaz ne vedd el a játékát. Oké, rendben, szeretem, és nem veszem el a játékát, és jó, megveri, megpüföli. Hát de hát azt mondtad, hogy szereted. Szeretem is, de akkor miért püfölted meg? Hát csak azért, mert húzta a hajamat. Jó, oké, akkor ezt is el kell magyarázni, tehát akkor nem veszed el a játékát, és nem vered meg, a szeretet nem veri meg. Nekünk embereknek szabályokkal lehetett eleinte csak elmagyarázni, hogy mi az, hogy szeretet. Ne ölj, ne lopj, ne csalj, ne kívánd a barátodét, de aztán igazából csak arról volt szó, hogy szeress. Ha szeretsz, automatikusan nem teszed meg ezeket. És tudod mit? Kend a hajadra azt, hogy nem loptál, hogyha a szívedben gyűlölsz. Isten ezt mondja, nem érdekel engem a te vallásod, nem érdekel engem, hogy te mit próbálsz eljátszani nekem. Állj oda elém, beszéljünk színről színre, és ott bent a szívedben engedd, hogy megváltoztassalak. Engedd, hogy szeressenek, hogy igazi szeretet legyen benned. És mindenfajta képmutatás, igyekezet, vagy nem tudom milyen furcsaság nélkül egyszerűen pofán vágnám, de nem vágom. Miért? Mert én is megcsináltam volna azt, amit ő. Én sem vagyok jobb nála. És mert igazából nincs rá szükségem, hogy bosszút álljak. Isten szeret engem. És igazából tudom, hogy azt az embert is szereti. És igazából azt hiszem, én is szeretem azt az embert. Megérdemelni, mert hülyeséget csinál, de megbocsátok neki. Nem azért, mert kell. Igazából 5 évvel ezelőtt most még orba nyomtam volna. Most már nem nyomom orba. A vallásom nem írja elő. Csak megváltoztam. Nagy különbség. Nem tudom, van-e köztetek verekedő, de nekem volt egy-két barátom, akinek ez volt az eljárása, amikor átmenni a városon, az azt jelentette, hogy legalább 2-szer verekedett. Hogy?
Most ezt kérdésem, hogy el tudom mondani. Én találkozom egy fiatal ember, aki ilyen kérdéseket tesz, hogy ezeket nem tudom neki elmondani, amit el tudsz mondani. És annyit tudok neki mondani, hogy velem történt. És erre meg néznek az emberek, hogy...
Isten áldjon, szia!
Ez tök jó, hogy veled történt, de biztos nő vagy, biztos egy kicsit szentimentális vagy, picit képzeled. És akkor mit tegyek?
Én azt hiszem, hogy azzal tudunk főzni, amink van. Amit tenni tudunk, az az, hogy bízunk Istenben. Ő azt ígérte, hogy velünk van. Úgyhogy veled van akkor is, amikor beszélgetsz valakivel. Kicsit odafigyelsz rá, hogy figyelj, fogalmam nincs, hogy mit mondjak. Ez egy jó kérdés volt, de én gőzöm sincs, mi a válasz. Uram, segíts már. Mondj már valamit. Jó, én kinyitom a számat, és ez egy ígérete Istennek. Ne gondolkozz a felől, hogy mit kell mondanod, amikor meg kell szólnod, én a szádba adom. Ezt még a tanítványainak mondta, hogy ne féljetek, amikor uralkodók elé vonszolnak titeket, hogy mit mondjatok, mert megadatik majd nektek akkor. Úgyhogy sokszor én is azt veszem észre, amikor tartok egy ilyen előadást, láttatok jegyzetet a kezemben? Vagy gondoljátok, hogy hülyére készültem magam? Mondjuk erről tanítottam már sokat, de igazából úgy álltam ide, hogy Istennek van egy üzenete a számotokra, és remélem, hogy használni fog engem arra, hogy elmondja. És szerintem ez történt. Én meg csak a csatorna voltam, mint egy szócső, vagy mint szamár állkapocs, vagy nem tudom. Úgyhogy, ha ez a bizalmad megvan, akkor csak mondd, és amit mondani fogsz, ha nem mondasz konkrétan ellent a Bibliának, és nem indítasz új vallást, akkor hasznos lesz. Mennyire? Nem tudom, de hasznos lesz. Azzal főzünk, amink van. Neked biztosan még kérdésed? Igen.
Hát sok is van.
Igen.
Az egyik ilyen, hogy miért vannak különböző vallások és filozófiák?
Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Oké. Rendben. Angyali konfliktus, hallottatok már ilyenről? Ördög, démonok. Ha? Sajnos ez nem mese. Ez a probléma. A helyzet az, hogy Isten nem csak embereket teremtett, hanem angyalokat is. Szintén szabad akarattal a maga képére. Ezek az angyalok nem térben és időben lettek teremtve, hanem az örökké valóságban. És egy részük ott elbukott. És az ottani bukásuk megbocsájthatatlan, visszacsinálhatatlan. Azaz az angyali seregeknek az egyharmada Lucifer, a vezetőjük, az angyali seregek eredeti vezetője bukásával együtt elbukott. Ami annyit jelent, hogy föllázadt Isten ellen. Képzelj el egy lényt, aki Isten jelenlétében él, olyan hatalommal bír, hogy még azzal is gondolkozik, hogy egyáltalán Istennek kellene elvezetni ezt a virtsaftot. És aztán egy ponton meghibban, megszületik benne az a gondolat, hogy nekem igazam van, Istennek pedig nincsen, és hogy át kéne itt venni a vezetést. És ráveszi a hiper hadseregének az egyharmadát, hogy vele egyetértve elinduljon Isten ellen. Szabad akarat. Isten megítéri ezeket az angyalokat, és bezárja őket erre a földre. Azzal a felkiáltással, hogy jók lesztek ti még nekem arra, hogy megfelelően negatív környezetet biztosítsatok az én eljövendő uralkodó osztályom az emberiség számára. Úgyhogy az angyalok bukott része az ördögök, ahol a szó ellenséget jelent. Be vannak zárva velünk erre a földre. És van egy céljuk. A céljuk bebizonyítani a saját igazukat Isten igazával szemben. A bebizonyítás módja az lenne, hogy meg kéne mutatniuk, hogy jobban tudják szolgálni az emberiséget, illetve a maguk oldalára tudják állítani az emberiséget Istennel szemben. Hogy azt tudják mondani, hogy nem csak én mondom, hogy nem neked kéne uralkodnod, hanem az egész emberiség is ezt mondja. És nincs szinte senki, aki a te oldaladon állna, Isten. Tudod mit? Hogyha szkandereznénk, akkor valószínűleg nyernél. Ha erővel játszanánk a játékot, akkor nyernénk, mert te vagy a mindenható. De ne így játsszuk, sakkozzunk. Én visszavonom az erőmet, és te is vond vissza az erődet, és harcoljunk érvekkel. Harcoljunk az igazság szintjén. Harcoljunk emberek lelkeiért. És Isten azt mondja, pontosan ez az, amit én is akartam, ez az, amire szükségem van ahhoz, hogy felneveljem a családomat. Önálló, felelősen gondolkozó, választani tudó, igent és nemet mondani tudó vezetőkké. Úgyhogy rendben játsszuk. És a játék neve ez. Ki tud több embert a maga oldalára állítani. Isten az igazsággal harcol, az ördög meg bármilyen hazugsággal. Tehát neki mindegy, hogy milyen elvvel gyűjt maga köré csoportokat, csak valami más legyen, mint az igazság. Lehetsz ateista, lehetsz buddhista, lehetsz hindú, lehetsz bármi, és meg kell jegyeznem, a vallások többsége valódi hatalommal bír. Tehát a vallások mögött valódi szellemi hatalom van. Szellemi lények, akik végrehajtják az imákat, akik tényleg megáldanak embereket, akik tényleg megátkoznak embereket, tényleg valódi dolgok történnek, csak azok gyakorlatilag nem Isten. Úgyhogy az ateizmus mögött, mint vallás, van egy szellemi erő. Az evolucionizmus, mint áltudomány mögött van egy szellemi erő. Hogy képesek, nem akarok sértő lenni, de az óránkon ezzel részletesen foglalkozunk, és nagyon megdöbbentő bizonyítékok sokasága cáfolja az evolúciót. És mégis hiperokos emberek, tehát tényleg nem ostobák ezek az emberek. Hisznek benne. Hogyan? Kell, hogy ott legyen egy vakság, kell, hogy legyen valamilyen külső erő, ami valahogy ráveszi őket arra, hogy ne gondoljanak kettővel tovább. Vagy ha tovább gondoljanak, akkor ott egy rossz következtetésre jussanak. Nem tudom elhinni, hogy egyszerű logikát csúcs zseniális emberek így elvétsenek. Van egy szellemi erő mögötte, van egy nyomás, ami azt a vakságot életben tartja. Úgyhogy ezért van sok vallás. Valóban sok Isten van idézőjelbe téve. De azok az Istenek nem végtelen teremtő Istenek, nem ők a végső ok, hanem bukott angyalok egy hiper megszervezett, nagyon civilizált, nagyon kultúrált rendszere azzal a céllal, hogy a maga oldalára állítsa az emberiséget.
Mondhatni, hogy ezekből az angyalokból eszközt csinált Isten arra, hogy minket
el... Lehet mondani, igen. Nem ért egyet velük, gyakorlatilag az ítélet megvan rajtuk, de nekünk, de nagyon jól jön nekünk, hogy a mi érzékeink kiképződjenek. Igen. Hazugságokkal vagyunk körülvéve. Tehát ha nem lenne csak egy... Tudod, csak Isten van. Ki hisz Isten? Már mindenki. Ha nem, úgyse lehet hinni másban. Tudod. Megint hol van az igazi kapcsolat, hol van a meggyőződés, hol van az akaratod kiképzése. Nincs sehol. Igen. hogyha én az ördög lennék. Így van, tehát oké, a gonosz definíciója nem az, hogy üvöltözik és vasvillával szurkál, hanem a gonosz definíciója az istentelen. Istent nélkülöző. Tehát én megetethetem az etiópiai éhezőket, a vagyonokat, az életemet adhatom egy jó tettért gonoszul, mert Isten nélkül csinálom, istentelenül. Úgyhogy, ha én lennék az ördög, az általam gyártott vallások 99,9%-ban megfelelnének a Bibliának. És abban az 1%-ban hazudnék, ami igazán lényeges. Úgyhogy bárkivel beszélgethetsz Istenről, vallásról, egy dologról nem beszélgethetsz, Jézus Krisztusról, mint a megváltóról. Ahogy Jézus Krisztus bedobod a beszélgetésbe, azonnal fölfornak az indulatok, azonnal hőbörgés van, és miért? Mert a szellemi világ ezt a pontot nem engedheti meg. Tehát a démonoknak ez a gólvonal. Ha valaki felismeri, hogy kicsoda Jézus Krisztus, elfogadja, mint a megváltóját, akkor az ördög elbukta azt az embert. Kész. Elfogadta, a Szent Szellem beköltözött, innentől egy félelmetes hatalommal áll szemben. Úgy értem, az ördög. Azelőtt meg csak egy báb volt. Csak beszélni kellett hozzá, ezt csinált, amit mondtam neki. Onnantól Isten átveszi az uralmat. És onnantól az ördögnek már csak az az esélye van, hogy olyan intelligensen hazudik, hogy átver minket. Tehát rávesz arra, hogy én elfogadjak valamit, ami nem igaz. És így az én megint szabad akarati döntésem visz rá arra, hogy olyat tegyek, amit nem akartam tenni. Eredetileg. Úgyhogy Jézus Krisztus körül forra víz. Mert az a gólvonal. De azon kívül mindent. Lehet, menj be egy társaságba és beszélj a buddhizmusról. A legjobb beszélgetés lesz. Mindenki le fog ülni, cigaretta, kávé, gyerünk, mondjad, én milyen érdekes gondolat. Beszélhetsz bármiről. Imádni fogják. Lesznek ellentmondások, de nem ellenségeskedés. Csak tudod, én mást gondolok, stb. Beszélj Jézusról, és azonnal egy kicsit így megmegy. Két dologról nem szabad beszélni, a halálról és Jézus Krisztusról. Ez a kettő lefagyasztja a beszélgetést. Igen.
Az én tapasztalatom az, hogy a Biblia szerint élek, tehát a hitemet az alapozta meg, hogyha a Biblia szavai szerint élek, akkor boldog vagyok.
Igen.
Ha a Bibliának a tanításait, a jutasításait megszegem, bármennyire pillanatilag úgy érzem, hogy most jól vagyok, boldogtalan vagyok.
Szóval jó.
Az a vége a földi tevékenységeimnek.
Igen.
Hogyha tulajdonképpen az Isten, ahogy nevezzük, megteremtette kreativitásából, kifolyólag megteremtette az emberiséget. És én ezt az iskolát járom, mint ember, és amikor ezt elvégeztem, akkor meghalok.
Igen.
És akkor, akkor tulajdonképpen utána Istenhez kerülök.
Igen.
Ahol velem egyenlő ember rengeteg lesz, mert mindenki oda jutott,
igen.
Elérte.
Igen.
És hogyha ott nincs rossz, tehát igen. Itt a földön úgy ítélem meg, ami jó.
Igen.
Látom a rosszat.
Igen.
Tehát ott már ez a módszer nem működik, mert mindenki jó. Akkor mi okoz boldogságot, mi okoz örömet?
Ez nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy a menny valóságosságának az is része lesz, hogy lesznek konfliktusok. Tehát... egyrészt azt írja, hogy nem lesznek többé könnyek, nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz elválasztódás. Tehát lesz egy csomó minden, ami itt véget ér. De ugyanakkor, mondok egy példát, a proféciáknak egy jó része a jövőről szól, tehát számunkra is a jövőről. Tehát kicsit tudjuk, hogy mi fog történni. Most egy olyan történelmi időszakban élünk, ami nagyon izgalmas. Az utolsó időket éljük. Számítunk rá, hogy a keresztények, az hívő, tehát a Jézus Krisztusban hívő keresztények egy nap el fognak tűnni erről a földről, nyomtalanul. Ez egy evakuálási program, amivel Isten elviszi az övéit arról a földről, ahol elkezdődik egy 7 éves nyomorúság. Egy olyan időszak, ahol egyrészt Isten egyfajta ítéletet tart az emberiségen, másrészt pedig megmenti az emberiségnek még megmenthető részét. Egy olyan szélsőséges időszak, ahol annyi dráma fog történni, hogy nagyon sokan megtérnek, ugyanakkor egy nagyon nehéz, nagyon szélsőséges idő lesz. Ez alatt az idő alatt a hívők már a mennyben lesznek. Amikor ennek a 7 évnek vége van, akkor a mennyből Istennel együtt a hívők visszajönnek, és itt a Földön, a valós anyagi világban létre fog jönni egy isteni királyság, ami az 1000 éves királyság. Ez alatt az 1000 év alatt béke lesz a Földön, de ugyanúgy megszületett emberek fognak ebben élni, úgy, hogy Jeruzsálemben ott van a király, Isten. És én hiszek is benne egy kicsit, meg nem is, meg itt vannak ezek a furcsa félisten lények, tudod, megjelenik, normális, aztán egyszer csak eltűnik, szentek. És lesz halál, lesz fájdalom, lesz bűn, és mi már isteni lényekként, tehát már az új testünkben fogunk szolgálni ezen a világon. Azaz nagyon érdekes, hogy a menny összefolyik egy drámával, ami ottán 1000 évig itt fog zajlani a Földön. Úgyhogy nincs ez olyan élesen elválasztva egymástól. De azt gondolom, hogy a kontraszt egy más szinten, egy más ízzel, egy más alapon fog megmutatkozni az örökké valóságban. De én is úgy gondolom, hogy nem unalmas egy szintűség lesz, hanem nagyon dinamikus élet valódi tanulással. Igen. A Biblia tanítása szerint előtte nem voltunk. Tehát csak egy gondolat voltunk Istenben. Ami valami olyasmit jelent, hogy Istenben léteztünk, de nem léteztünk. Tehát Isten áldjon, köszönöm. Isten azt mondja, hogy én csak tudtam, hogy lehetnél, de akkor te még nem voltál. Amikor a petesejt, a férfi ivarsejttel találkozott, akkor onnantól vagy. Én akkor a szellememet, a lelkemet kiárasztottam beléd, és onnantól élsz. Úgyhogy nincs egy történelmünk a születésünk előttről. Habár tudom, hogy sok reinkarnációs bizonyíték ezt látszik alátámasztani. Beszélünk olyan nyelveken, amiken sose beszéltünk, mély meditációs szinten, hipnózisban. Emlékszünk olyan múltra, amit sose élhettünk meg, több száz évvel ezelőtt volt. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott én is ott voltam. Elég, ha egy démon ott volt. És ugye pont a mély meditációs szint az, ahol az elme kapuőrei, mint akarat és értelem félre vannak téve, ilyenkor az ember olyanná válik, mint egy kesztyű, amit föl lehet venni, és azt lehet csinálni vele, amit akar. Tehát, hogyha én egy ilyen hipnotizált szinten vagyok, akkor egy angyal használhatja az én testemet arra, hogy ő megnyilatkozzon rajtam keresztül. És ő ott volt 3000 évvel ezelőtt. Ő ott volt, ő beszél azon a nyelven, és megszólal az én hangszálaimat használva. Mert használja a testemet ebben a hipnotikus állapotban, mint ahogy te fölveszel egy kesztyűt. Úgyhogy ez nem feltétlenül bizonyíték arra, hogy kellett, hogy legyen életünk az életünk előtt.
És mi az asztrológia?
Az asztrológia, Isten áljon benneteket, sziasztok! És tényleg, ha valakinek mennie kell, akkor csak nyugodtan, igazából nem sokára nekünk is mennünk kell. De csak annyit röviden, hogy az asztrológia egy érdekes jelenség, Isten tényleg elrejtett információt a csillagokban. Tehát tényleg ott van, van ott információ, amit viszont mond, hogy ne olvasd, ne kutasd. Nem jó az neked, hogyha tudsz valamit, anélkül, hogy tudnád az én nézőpontomat és az én magyarázatomat is. Nincs baj a tudással, tudd velem. Nagyon érdekes, hogy a bölcsek, akik jöttek és Jézusnak hoztak ajándékot, amikor megszületett, ők asztrológusok voltak egy részük. Tehát a csillagokból olvasták ki, hogy a messiásnak meg kell születnie. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, sziasztok! Szervusz! Úgyhogy ez egy érdekes jelenség. A csillagokhoz való fordulás részben kikerüli az Istennel való személyes kapcsolatot, és ezért nem feltétlenül bátorítanálak rá.
Kinek szól?
Ezt bevallom, ezt nem tudom. Tehát, hogy nem nagyon ír róla a Biblia. A Biblia a csillagjóslásról és a kuruzslásról és ezekről bűnként beszél. Egyszerűen azért, mert a legtöbb angyali vallás, tehát démoni vallás használja ezeket. Mivel, hogy ők is akarnak ugye például jósolni. És ezt meg tudják tenni a csillagokból. Tehát bizonyos eseményeket ki tudnak olvasni, hogy megtörténik. És ezért az asztrológia, mint olyan démonoknak nagyon kedvelt eszköze arra, hogy hatalmat szerezzen emberek felett. De bevallom, ezt konkrétan nem tudom. A Biblia nem ír róla, vagy legalábbis én nem bírtam kiolvasni úgy, hogy erre választ kaptam volna. Sok ilyen kérdés van. Tehát jó kérdések, amikre Isten csak azt mondja, hogy figyelj, ezt most nem kell tudnod, erre nincs válasz. Nem, adom, nem beszél róla. Lehet következtetéseket lemondni, tippelni, de azzal már óvatosnak kell lenni. Ezt nem tudom. Igen.
Egyébként
Isten
lépjének a megnyilvánulása, egyszer a Biblia, amivel van írva.
Igen.
Aztán a jóslatok, amiről
beszéltek. Igen.
Amivel bizonyítja, hogy a Biblia igaz.
Igen.
És számomra van még egy megnyilvánulása az érzéseim.
Igen.
Amiket fogok.
Tehát, igen.
Mint hogyha súgna valaki.
Igen.
Valami. És erről nagyon keveset tudok.
Igen. Abszolút. Épp ma reggel beszéltünk az üzletember találkozón erről, és a címe az ima volt igazából, ami egy valódi kommunikáció Istennel, oda-vissza. Tehát én nem csak beszélek, hanem ő beszél hozzám. Súg, ahogy mondod. Itt talán csak egy dologra kell figyelni, hogy ugye nem csak egy hang létezik. Igen. Ez hallod is, tehát, hogy itt jön megint a Biblia jelentősége, ugye? Igen. Nem, ez teljesen jogos. A Biblia adja a választ. Tehát Isten azt mondja, hogy emlékeztek, amikor olvastam Jánosból, hogy azt mondja, ő majd én belőlem merít. Azt mondja, amit én mondtam. És hogy amikor Isten beszél hozzád, akkor nem mond ellent azzal a kijelentéssel, amit már írásban adott. Tehát amikor Isten üzen, akkor az tökéletes összhangban lesz a Biblia betűjével és szellemével. És ha valami nincs összhangban vele, akkor azt jó megkérdőjelezni. Tehát lehet, hogy összhangban van, csak én még nem olvastam ki, de akkor azt arra a polcra teszem, hogy nem tudom, talán nem tudom, majd utána nézek. Ha valami abszolút összhangban van, akkor azt elfogadom és tovább gondolom. Ha pedig valami abszolút mondod, ellent mond, tehát ugye az ellenkezőjét írja, akkor vissza kell, hogy utasítsam, és azt kell, hogy mondjam, hogy hé, ez én felelősségem, hogy észrevegyem, hogy mikor akarnak megetetni. Biblia ismeret nélkül nagyon nehéz. Ezért jár egy életstílus a kereszténységgel, ugye? Tehát megvan a lehetőségem arra, hogy ismerjem az igazságot, de ez a lehetőség még nem egyenlő azzal, hogy ismerem is. Igaz? Tehát ha én nem tanulom, nem olvasom, nem törődök vele, akkor miközben ott van a pisztoly a zsebemben, két suhanc jól megver, és esetleg elveszi a feleségemtől is, amit csak lehet, miközben jogom lett volna elővenni a pisztolyt, és azt mondja, hogy takarodjatok innen. De mert nem tudok róla, nem tudom, hogy mi van, ezért nem élek vele. Nem tudom, ezek jó példák, de... Igen.
A kérdés, amikor ezt kérdeztem, hogy én ezt nem tudom elmondani, amit te... Tehát akkor lehetséges, hogy nekem egy közvetítésem most ennek a mai napnak, tehát Istentől kaptam azt, hogy most tovább kéne menni ezen a ponton.
Lehet, igen. Tehát ezt én sem tudtam elmondani, amikor 3 hete voltam keresztény. Amennyit el tudtam belőle mondani, azt elmondtam. Mondtam én mindenkinek. Figyelj, öreg, olyat találtam, eldobod az agyarat. Figyelj, képzeld el, vannak benne proféciák. Nem tudom pontosan, hol vannak, de vannak benne. Figyelj, nézd csak, itt van egy könyv, ezt olvasd el. Tehát amikor, amit megértettem, azt elmondtam. És most nem tudom hány év kereszténység után, meg ugye, hogy ezt tanítom, meg minden most már úgy tudok róla beszélni, de úgyhogy nem.
Tehát egy személyes dolog számomra, hogy amit tegnap akartam mára betervezni, most semmi nem jött össze. És egy ponton mondtam, hogy jó, nem köszönöm, akkor értem a dolgot.
Aha.
És akkor ide jöttem a vízikéknek a hívására, mert nem tudtam, hogy ez van ez.
Ó, igen, én se egyébként.
Volt egy elvárás ezzel kapcsolatban, hogyha ennek itt kellett történni, tehát az nyilván nem lehet nem történni.
Aha.
És én nagyon régóta gondolkodom azon, hogy beiratkozom az iskolába is. És akkor valamit sem. És ezért kérdezkedtem én.
Hát lehet, hogy Isten hív téged Bibliai iskolába. Hadd mondjam el nektek, hogy nekünk van egy gyülekezetünk. Normális emberek vagyunk, legalábbis remélem. Tehát, hogy nincs semmi furcsaság. a Magyarországi Biblia Szól Egyháznak az épületében vagytok. Itt, ha kinéztek, itt van egy nagy előadótelem. Itt van minden szerdán 6:30, vasárnap délelőtt 10:30-kor és délután 6:00 istentisztelet, ami részben hasonlít ahhoz, ahogy mi most összejöttünk, kicsit. De van egy tanítás a Bibliából, és ezen kívül van egy bibliaiskolánk, ami egy akadémia, egy főiskola, és egy esti iskola alapvetően, és sok szeretettel látunk bármelyik órán, vendégként be lehet ülni, nagyon izgi, az meg teljesen ilyen, mint ez. Tehát, hogy az így zajlik. Igen, itt van, és lent a fali újságon találtok órarendet, illetve bármelyik istentiszteletre sok szeretettel látunk. Nagyon szabad a közösség, tehát ugyan lehet jönni-menni, senki nem bánt. Ha nem hagyod, akkor nem is szeretgetnek meg. Ha hagyod, akkor azt igen, de... Igen.
Egy kérdés, ez már fölmerült máskor, de talán itt a körbe esetleg még egyszer itt szó volt itt vallásokról, hogy a vallás és hit között mi a különbség, hol jön itt be, mondjuk a katolikus vallás például, vagy a vallás?
Ez egy hosszú kérdés. A rövid válasz az rá, hogy a vallás az, amit az ember képzel, hogy Isten elvár tőle, a hit pedig az a valós kapcsolat, amiről Isten tényleg beszél. A vallás arról szól legtöbbször, hogy van egy képem Istenről, miszerint Isten ezt meg ezt meg ezt követeli meg tőlem. Én pedig megpróbálok megfelelni ennek a követelménynek. Légy jó ember, ne cigarettáz, ne lopj, ne csaj, 10 parancsolat, mit tudom én, járj furcsa ruhákban, beszélj furcsán, élj furcsán, Isten ezt akarja. És akkor én betartom. És azért, mert én ezt csinálom, ezért én kegyes ember vagyok. Isten szerint való ember. És ezen Istennek kinyílik a bicska a zsebében, és azt mondja, hogy ha valakire haragszom, akkor azok, akik ezt a vallást tanítják, mert ez csak egy forma, ennek semmi köze nincs a lényeghez. A hit egy valódi kapcsolat Istenhez. Tök mindegy, hogy hova jársz, tök mindegy, hogy mit csinálsz, ha a dolog azzal kezdődik, hogy Jézus Krisztuson keresztül a Biblia alapján van egy valódi kapcsolatod Istennel. És aztán miért járok mégis közösségbe? Mert hasznos. Mert hasznos. De a dolog úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat Istennel határozza meg az életemet, és ebből a kapcsolatból eredően csinálok esetleg másképp dolgokat. Nem azért, mert egy külső szabály kényszerít, hanem mert egy valódi belső változáson megyek át a kapcsolatban, ami aztán kijön a felszínre is. Hogy értem, régen kiabálós, nem tudom, dühöngő ember voltam, nem voltam, de tegyük föl, és Isten annyira szeretett engem, hogy megnyugodtam. Én sose bocsátottam meg senkinek, de nekem annyit megbocsájtott Isten, hogy egy ponton én is megbocsájtok. Nem azért, mert kell, hanem egyszer csak jön, ott van, valahogy létrejött bennem. Egy valódi belső változás, ami mindenfajta erőlködés nélkül egy ponton megjelenik odakint. Talán ez a legnagyobb különbség. Igen? Igen? Igen?
Jelenleg ugye megbocsátás az egy állandó állapot, hogyha valaki elfogadja Jézust, ahhoz a kezdve megbocsátó emberi válik.
Ez jól hangzik, de igen. Igen.
Abszolút hívő, akár azt hiszi Szent Ferenc legyen.
Igen, igen.
Ha az ő családját, már nincs is köztük, az ő igen. Családját nyírja ki egy állapot,
igen. Igen.
Hogyan bocsájt ő meg?
Nagyon nehéz dolog. Tehát, hogy a megbocsátás valóban egy isteni jelenség. És Richard Wurmbrandnak az életében látunk ilyet. Ő neki, a második világháborúban, nem tudom, 2 gyerekét veszítette el, vagy nem tudom, a családját, 6 gyerekét, nem tudom. És megbocsájtottak a gyilkosuknak. És van egy sztori erről, hogy meghívták magukhoz, és megvacsoráztatták, és elmondták neki az evangéliumot, és szerették. Ez szerintem egy isteni dolog, tehát ez képtelenség, tehát a vallás ezt nem tudja megtenni. Tehát ez az, én azt mondanám, hogy tudom, hogy kinyírom az illetőt, Uram, hozd, add a kezem közé, és földarabolom apró darabokra. És figyelj, Uram, meg fogom tenni, semmi gond. Tehát ha te nem teszel valamit, ha te nem vagy valós ebben az enyhén, megteszem. És ők is ezt, azt mondom, hogy ők is így gondolkoznak. És persze ebben ott van, hogy döntést is hozok. Most akkor figyelj, fiam, rendben, kinyírhatod. De melyiket választod? Ha most itt állsz előttem, akkor most mondd meg nekem, hogy melyiket akarod. Ha én megbocsájtok rajtad keresztül, akkor te megengeded, vagy nem engeded meg? Ha nem engedem meg, nem történik meg. Ha azt mondom, hogy figyelj, nem tudom megtenni, nem is ezt kérdeztem. Ha én megbocsájtok rajtad keresztül, ha én megteszem, megengeded? Oké. Ha te meg tudod csinálni rajtam keresztül, akkor legyen. Jó. És innentől van egy nyitott ajtó. Ha én nemet mondok valamire végleg, akkor az nem történik meg. Itt van az, hogy nem fogja csavarni a kezemet, és nem fog rákényszeríteni. A kereszténységben tudod, mi az érdekes? Hogy nagyon kevesen dicsekednek vele. Nagyon kevesen mondják keresztényként, igazi keresztényként azt, hogy milyen jó emberek. Én biztos nem mondom. Én azt mondom, hogy van egy jó Istenem. És van egy nagyon rossz fia. És ő nagyon jó. És egyre többet átengedek magamon ebből. De sokszor ellenállok. Úgyhogy az igazi keresztények nem magukkal dicsekednek, hanem Istennel. Azt hiszem, a vallásos ember az dicsekszik magával. Vagy totál bűntudatban él. Mert nem sikerült. Vagy mert sikerült, akkor jó ember vagyok. Igen.
Ugye azt mondjuk, hogy Jézuson keresztül történhet a kapcsolatteremtés.
Igen. Igen.
Az előtt, mielőtt megjelent,
igen.
Azokkal az emberekkel, akik nem jutnak el az információhoz.
Igen. A Szent Szellem, aki eljött a Földre, három dolgot tesz, meggyőzi a világot bűn, ítélet és igazság felől. Ahol a bűn az, hogy nem hisznek Jézus Krisztusban, az ítélet az, hogy e világ fejedelme már megítéltetett, az igazság pedig az, hogy Jézus Krisztus elmegy az atyához, és nem jön vissza addig, amíg nem tudom, valami ilyesmi. Azaz, a Szent Szellemnek igenis van egy meggyőző munkája a nem hívő ember felé is. Tehát három dologról meggyőzi őket, a bűnről, az ítéletről és az igazságról. Úgyhogy az minden ember megkapja az alapinformációt, ami kell ahhoz, hogy megtalálja Jézust, az ajtót. És amikor az ajtót kinyitja, akkor ott van a teljes kép előtte. Azt gondolom, hogy egy nem hívő ember nem nagyon tudja megérteni a szellemi világ mélységeit. Isten nem is nagyon hajt azért, hogy ezt letanítsa neki. Azt mondja, hogy figyelj, lépj be az ajtón, Isten, mindent megbeszélünk. De az első lépés az ajtó. Jó, ha ahhoz, hogy belépj az ajtón, kell még mást tudnod, akkor azt elmondom, nem gond. De a Szent Szellem első lépésben a megmenekülést tanítja. De ezt megteszi. Tehát, hogyha a kérdés az volt, hogy nincsenek-e elszigetelve Istentől a nem hívő emberek, akkor a válasz az, hogy nincsenek, mert ezt az alapinformációt Isten nagyon keményen tanítja, hogy én vagyok, és hogy én hozzám Jézus Krisztuson keresztül lehet eljutni.
Én inkább most arra gondoltam, mert itt hozzájöttem ezeket az információt.
Igen.
De vannak olyan emberek, akik nem
elszigetelve. Ja, értem, tehát mondjuk dzsungelben, vagy ilyesmi.
És Jézus előtt is voltak több ezer évvel már.
Igen.
Mert ez még nem volt.
Jézus előtt, tehát két része van, az egyik, hogy az Ószövetségben a messiásba vetett, a messiás ígéretébe vetett hitben tértek meg az emberek. Ószövetség előtt pedig tehát volt különböző rendelkezési korok voltak, volt az ártatlanság kora, volt a lelkiismeret kora, volt a bírák kora, és itt mindig megvolt valami adva, amihez viszonyulva az emberek meg voltak ítélve. De hadd mondjam azt, hogy a messiás ígérete rögtön a bűnbeesés után megvolt. Az asszony magva az ördög fejére fog taposni. Tehát ott volt az ígéret, hogy ettől az állapottól az asszony utóda fog megmenteni. És ők ebben reménykedtek. Éva Ábelnek hívta a fiát, ami az élők fia, miközben a halottak fia kellett volna, hogy legyen. Úgyhogy ő hitt abban, hogy lesz egy megváltó. Úgyhogy már Ádám és Éva is így üdvözült. Hitt abban az ígéretben, amit Jézus adott. Most az az izgi, hogyha valaki egyáltalán nem hall erről, ugye? Tehát a dzsungelben élek, emberevő vagyok, és most ha megnézed, az ős vallásokban mindenütt megtalálható a bibliai utalás. Tehát például volt egy ilyen, hogy elment egy misszionárius a dzsungelbe, és amikor találkozott azzal az elszigetelt törzsel, leborultak előtte, és imádták őt. Mert kiderült, hogy az ősvallásukban benne volt, hogy az ég és föld teremtője el fogja küldeni az emberét, aki fehér lesz, és nagy fekete könyvvel fog jönni. És ez az ősvallásukban benne volt. De rómaiakhoz írt levélben van egy passzus, ahol arról beszél, hogy két dolog szerint az ember bárki megítélhető. Az egyik, hogy hogyan viszonyul az általános kijelentéshez, tehát amit mi logikailag végig gondoltunk, ugye? Ariadné fonala. Ezt elvileg minden ember látja. Mindenki végig tudja gondolni, hogy ki lehet a végső oka ennek a világnak. A második pedig a lelkiismeretük. Minden ember szívében ott van az örökkévalóság, és ott van a bűntudat érzése. Ami azt jelenti, hogy minden ember tisztában van vele, hogy lesz egy ítélet. Ő ítéli saját magát, egymást ítéljük, lesz egy ítélet. És ott van egy Isten. Kell, hogy legyen egy Isten. És a saját lelki ismeretem szerint leszek megítélve. Úgyhogy lesznek emberek, akik soha nem hallották az evangéliumot, de mégis ott lesznek a mennyben. De ez egy különleges állapot. Az ígérete a Bibliának az, illetve a cél az, hogy az üzenet eljusson minden emberhez.
Akkor nekem nem is kell egy összekoskodnak kérjem el.
Igen, az biztos nem. Tehát a szabad akaratot átlépni sose kell. Tehát, hogy azt Isten se teszi úgy, hogy mi se vagyunk rá elhívva. Más civilizáció, más univerzum, az Isten dolga. Igen. Nem ír róla. Tehát, hogy a Biblia kijelentése elég földközpontú. Tehát angyalokról beszél, és az is itt történik. Tehát most az egész Biblia kijelentés sem, mintha az örökkévalóság fókusza a Föld lenne. Most ebben. Hogy lesz-e szerintem Istennek még új teremtése? Szerintem biztos lesz. Tehát amikor mi fönn leszünk a mennyben, lehet, hogy be fogja jelenteni, hogy teknőket fog teremteni. Miket? Hát angyalok és emberek után teknőket. És a teknő az milyen? Hát majd meglátjátok. És akkor kezdődik egy új sztori. Igen.
A kérdés az, hogy ugye lesz egy ítélet, amikor elválik az, hogy ki hol megy.
Igen.
Ez mikor lesz, és ez alatt nem azt értem, hogy időben, hanem hogy amikor elér egy mennyiséget azoknak a lelkeknek a száma, akik majd az elitbe fognak tartozni, és az uralkodó.
Nem, azt hiszem nem így. Nem, Isten szeretetben dönti el ezt az időpontot. Azt mondja, hogy próbálom úgy intézni, hogy minél többen megmeneküljenek. De úgy kell csinálnom, tehát most még nem, mert még a te fiad most születik, és neki lesz egy unokája, és őt is akarom még. Ha most jövök, ha most vége van, akkor az unoka már nem születik meg, úgyhogy akarom. Viszont van egy olyan pont is, hogy most él mondjuk 6 milliárd ember a Földön, ha ez a generáció kihal, 6 milliárd ember többsége a pokolra jut, mert a hitetlenségben él. Úgyhogy Istent valamilyen szinten, tehát van egy optimális pont. Ugye az időszak, amiről beszéltem, ez a nagy nyomorúság, ez a történelmi időszak, egy megmentési program lesz. Az lesz, amikor Isten föltűri az ingúját, megjelenik a világban, rácsap az asztalra, és azt mondja, hogy szedjetek össze magatokat. Katasztrófák lesznek, nyilvános csodák, mint például a szökőár, igen. Úgyhogy ez egy nagyon drasztikus időszak lesz, ahol minden ember számára nyilvánvalóvá válik, hogy van Isten, és választania kell. Isten mellett, vagy Isten ellen. Úgyhogy rengetegen meg fognak térni, de rengetegen meg is fognak halni. Kemény dolog ez, olyan, mint a háborús döntések. Tudod, én vagyok a hadvezér, én vagyok az admirális, és 100 000 ember felől kell döntenem. És itt csatába kell küldenem ezret, amit ha nem teszek meg, akkor ott 50 000 meghal, mert az utánpótlást elvágják. Most mit csináljak? Tudod? És nagyon, ezek kemény döntések. És Isten ezeket hozza meg.
A világ leginkább az erősebb kutya elvén épül fel a történelem során, hogy
Isten akar. Az erősebb jogán, vagy hogy mondtad?
Tehát a háború.
Igen. Nem, Isten azt mondja, hogy az ítélet el van halasztva. Tehát most én megengedem, hogy az erősebb hatalmaskodjon a gyengén. És lehet, hogy a gyenge idézőjelben ettől tér meg. Tehát úgy értem, a gyenge az egy büszke kis ember volt, akit amikor utolér, a sors idézőjelben téve, akkor válik megtörté és igazából erőssé. Úgyhogy Isten mindent használ a jóra. De az ítélet nem vész el. Tehát Isten lát és emlékszik minden gonoszságra. És azon a napon számon fogja kérni az összes emberen, amit tett. Köszönöm szépen! Nagyon megtisztelő a figyelmetek és az érdeklődésetek. Én minden pénteken reggel 8-kor itt vagyunk egy kis csapattal, 8-tól 9-ig. elvileg vállalkozóként, üzletember találkozó címszó alatt beszélünk hasonló dolgokról. Izgalmas szokott lenni szerintem, hasznos szokott lenni. Sok-sok szeretettel látunk benneteket. Nincs rossz kérdés, csak jó kérdések vannak. Ha bármelyikötöknek van még extra kérdése, akkor örömmel állok a rendelkezésére. Meg is adom a telefonszámomat esetleg, tehát hogyha fel akartok hívni, vagy ilyesmi, vagy kétségbeesés van, vagy nem tudom, vagy csak egyszerű kérdés, akkor nyugodtan. Ez egy 20-as mobilszám. Schlingloff. Az nem bűn, ha nem tudod megjegyezni. S-C-H-L-I-N-G-L-O-F-F. De elég csak az S Sándor. És 20-as 360 370 1-es. De a legjobb mulatság, mondom, hogy?
29?
Nem, 20-as, igen, 360 370 és a végén egy 1-es. De mondom, minden péntek reggel itt vagyunk, meg az Isten tiszteletek. Tényleg megéri, hasonló élmény. Nem azon a szinten, hogy van Isten, bizonyítsuk, hanem azon a szinten, hogy már tudjuk, hogy van, de mit kell még tudnunk róla, és hogy lesz ez hasznos az életünkben. Nagyon, nagyon érdemes. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, és tényleg megtisztelő volt. Köszönöm.